Zsoltár kezdi meg a második könyvet a Zsoltárok könyvén belül. Ugye beszéltünk már erről, hogy a Zsoltárok könyve öt részre osztható. Ugye az igény meg is mondja, hogy hol van ez az osztás. Érdekes feladat és érdekes kihívás összevetni a Zsoltárok öt könyvét Mózes öt könyvével. Olvastam erről egy rövid leírást, és egészen érdekes dolog megtalálni a párhuzamot a kettő között. Ahogy az első könyv, amit láttuk, beszélt sokszor a teremtésről, beszélt Isten teremtésének dicsőségéről, beszélt arról, hogy hogyan jött be a bűn Dávid életébe, hogyan bánt el ezzel, és érdekes, hogy ezek a témák a Mózes első könyvében, a teremtés könyvében. A második könyv, de van egy váltás, ugye pont ez a Zsoltár, amit megnézünk, ez nem Dávid Zsoltára. Az első fejezet, az első könyv a Zsoltárok könyvében nagyrészt Dávid Zsoltárai. Négy, ami nem, de azoknak a szerzőit nem is tudjuk, hogy ki, ismeretlen szerzőjű. Na, ebben a második könyvben 11 Zsoltár van, amit Kóra fiai szereztek. A mai Zsoltárnak a szerzői is Kóra fiai. Csak még egy dolog, hogy észrevedd, az első része a Zsoltárok könyvének Isten nevét sokszor használja, de azt a szót használja, hogy Jehova, Jahve. Ez ugye a szövetségkötő Istennek a neve. Itt a második könyvben szinte alig fordul elő Istennek ez a neve, hanem az El vagy az Elohim szót látjuk itt előfordulni. Itt más téma van, máshogy beszél Istenről ez a rész. Kóra, ki Kóra fiai? Hogy lehet, hogy Kóráról eszedbe jut valaki, így az mózesi könyvekből, a Kóra lázadás, emlékszel Kórára, Abirámra, meg Dátámra, akik föllázadtak Mózes és Áron ellen, és Isten lerendezte az ő lázadásukat, a föld elnyelte Kórát. De úgy tűnik, hogy voltak leszármazottai, és Isten meg is áldotta a leszármazottait. Kóra fiai, ők léviták voltak, és Istent szolgálták, a templom körül szolgáltak. Ők voltak azok, akik leginkább a zenei szolgálatban voltak benne, ezt az első krónika és a második krónikákból is tudjuk. Ők ilyen zenészek voltak, dicsőítésvezetők, ott serénkedtek a templomban. És Kóra fiai a szerzői ennek a Zsoltárnak. Nagyon a szívükön égett Isten temploma, Isten dicsőítése, Isten jelleme. És ők nem az apjuk útján jártak, vagy nem az ős apjuk Kóra útján jártak, hanem Isten szolgálták, Isten után sóvárogtak. Észrevetted már, hogy azok a személyek, nem akarok senkit megbántani, akik dicsőítésben vannak, azok mennyire érzelemgazdag emberek. Isten megáldja őket egyfajta érzékenységgel, érzelemdús élettel. Ami egyrészt nagyon jó, például a dicsőítés vezetéshez egészen kiváló adottság. De ennek az erősségnek van egy gyenge pontja, vagy van egy olyan oldala, amire figyelnie kell egy ilyen típusú embernek, hogy ne engedje magát az érzelmei hullámain sodródni. Többféle embertípus van, van olyan, aki kevesebb érzelemmel él, én ilyen típusú ember vagyok, ez nem azt jelenti, hogy nincsenek érzéseim, de hála Istennek kevésbé ingatnak az érzésem jobbra-balra. Számomra a kihívás viszont az, hogy együtt sírjak a sírókkal, együtt nevesek a nevetőkkel, és imádkozom, hogy Isten tanítson erre az érzékenységre. De olyan érdekes, hogy talán pont ahogy látjuk Kóra fiaitól ezt a Zsoltárt, látjuk azt az oldalt, ami viszont veszélyessé tette ezt a érzékenységet. Hogy mennyire hajlamosak voltak egyik végletből a másikba billenni. Ez a Zsoltár azzal foglalkozik, hogy egy nehézség idején, mondani így, hogy depresszió idején mit tehet egy ember. Ez a Zsoltár gyakorlatilag a depresszióról szól. Hogy mit tehet egy ember, aki vívódik ezzel? Mit tegyen egy ember, aki lent van, le van nyomva a lelke? Ezt jelenti a szó ugye, hogy depresszió, lenyomottság. És ha megnézed, ennek a Zsoltárnak az első verse azt mondja, hogy Kóra fiainak tanító költeménye. Ez egy tanító költemény. Tanítani akar minket Isten ezen a Zsoltáron keresztül, hogy mit tegyünk akkor, amikor ennyire lenyomottak vagyunk. Ez nem feltétlenül kell depresszióra gondolni, lehet akár az, hogy reggel úgy kelünk föl, hogy egyik nap úgy, hogy vidámak vagyunk, csicseregnek a madarak is, hogy jó reggelt Istenem, ez a szívünk kiáltása, máskor meg, hogy jó Isten, ma megint reggel van, tehát így teljesen néha így, néha úgy, és szükségünk van arra, hogy megtanuljuk azt, hogy mit tehetünk ebben az állapotunkban. Mit tegyünk akkor, amikor a lelkünk ennyire mélyen van. A 42. és a 43. Zsoltár lesz, amit ma megnézünk. Sokan azt gondolják, hogy ez egy Zsoltár. Sok héber igében ez egybe van sorolva, egy zsoltárnak van tekintve, és gyakorlatilag azt gondolom, hogy ez egy zsoltár. Nem kell ezen most összevesznünk, de ez egy tanító költemény, ahogy úgy nevezi a héberül, hogy maszkil. És remélem, hogy tanít minket is arról, hogy a lelkünket hogyan emeljük Istenhez. Hogy hogyan bánjunk el a depresszióval. Ma a depresszió az egy népbetegség. Úgy szokták hívni, hogy a lelki nátha. Ahogy az ember fizikailag elkapja a náthát, és ez egy mindennapos dolog, annyira gyakorivá vált az emberek körében a depresszió. És sokszor látjuk, hogy hívő testvérek között is. Hogy ezzel szembe sülnek, és ezzel kapcsolatba kerülnek. És Isten igéje ezzel kapcsolatban szól. És pont ez az egyik zsoltár, ami annyira telibe találja ezt a témát. Nézzétek meg a 4-es verset, el fogjuk egybeolvasni, de nézzétek meg, hogy milyen, mikkel szembesül Kóra, amikor írja a 4. verset. Könnyem lett a kenyerem éjjel és nappal, mert egész nap ezt mondogatják nekem, hol van a te Istened. Elég nehéz körülmények között volt, volt egy külső nyomás, amikor ellenség vette körül, bántották, hol van a te Istened, most miért nem mutatja magát erősnek, amikor baj van, akkor szokták a nem hívő emberek is számon kérni rajtunk, hogy na, hol van a te Istened, akire annyiba bízol. De volt egy, a külső nehézség mellett volt egy belső nehézség is, a 6. vers, vagy a 12. vers beszél erről, miért csüggetsz el lelkem, miért háborogsz bennem? Bízál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért. Nem elég, hogy volt egy külső nyomás, volt egy belső nyomás, egy csüggedés, egy háborgás, amit úgy mondanék, hogy depresszió. És a zsoltár írója küzd a reménységért, küzd azért, hogy ebből kilásson. És igen, sokat tanulhatunk ebből. Én azt gondolom, hogy ennek a zsoltárnak a szerzője Dávid. Nem kell egyetértened velem, én azt gondolom, hogy csak a megzenésítését tette Kóra, meg a fiai, illetve Kóra fiai. És néha ezért valószínűleg Dávidot fogok mondani, amikor olvasom gondolatokat. Nézd el nekem, ha nem értesz vele egyet. Ez nem biztos, hogy így van. Lehet, hogy nem ő írta. Én azt gondolom, hogy amit ez a zsoltár tanít, arra szükségünk van. Akár azt mondod, hogy igen, én hajlamos vagyok arra, hogy depresszióba kerüljek, vagy akár azt mondod, hogy nem. Vagy ez, amit tanít itt nekünk Isten ezen keresztül, oda kell figyelnünk. Mert van egy ellenségünk, aki el akar minket csüggeszteni. És minél inkább, mondanám úgy, minél inkább elkezdjük Isten útját járni, annál inkább fogjunk szembesülni azzal a fajta elbátortalanítással, ami az ellenségünktől jön. Mert nem akarja, hogy repdessünk sasszárnyakon Istennel. És el fog követni mindent, hogy elveszítsük a bátorságunkat, elveszítsük a reménységünket, vagy a hitünket, hogy levegyük a szemünket Istenről, és szükségünk van rá, hogy tudjuk, hogy mit tehetünk ezeken a pontokon, hogy ne maradjunk benne az elbátortalanodásban. Ha valaki szolgálja Istent, és azt tudja, hogy a szolgált első hetén beköszön valami, ami már elbátort. Az első nap, ez egy annyira várható dolog, de viszont tudnunk kell ezzel elbánni. Mi keresztények nem vagyunk e fölött. Tehát ez így része a mi életünknek is. Nézzük meg az első részt. Lesz valaki oly bátor, és felolvassa nekem az első 6 verset. Majd készüljetek, mert a második, meg a harmadik részt is, a 7-től 12-ig, meg a 43-as zsoltárt is valakit majd megkérek. Addig el lehet olvasni párszor, hogy nincsenek benne nevek, helységek, meg stb. Igen, Edina? Köszönöm szépen. Ez az első fejezet, amit így felosztottam. Háromszor ismétlődik meg ez a 6. versben foglalt gondolat. Ennek mentén osztottam 3 fejezetre ezt a 2 zsoltárt. És azzal kezdődik ez a zsoltár, hogy Dávid kifejezi az ő vágyódását Isten után. Ahogy a szarvas szomjazik a folyóvíz után, amikor szomjas, úgy szomjazik az én lelkem utánad, Istenem. Vágyódom rád, sóvárgok a lelkem utánad, Istenem. Így kezdi Dávid. Én azt gondolom, hogy ilyen szívvel kell élnünk Isten előtt. Ez az a szív, amit mondhatnánk, hogy Uram, minden nap így akarok gondolni rád. Uram, és sóvárogni szeretnék utánad. Mint egy szomjas szarvas a folyóvíz után. A Dávid, aki írta ezt, felismeri, hogy az ő vágyának a betöltője Isten, és egyedül Isten. Ő nem azt mondja, hogy én vágyódom a közösség után, vagy vágyódom az alkalmak után, vagy vágyódom, és hogy kicsit meglógjak egy kicsit szor, azt mondja, hogy Uram, én vágyom rád, én sóvárogok utánad. Ahogy a szarvas vágyik a friss víz után. Voltál már nagyon szomjas? Emlékszel arra a pontra, hogy mennyire nehéz másra gondolni, vagy koncentrálni akkor, amikor az ember sóvárog, hogy ihasson? Dávid azt írja, hogy én úgy sóvárgok utánad, mint egy ilyen szomjas föld, vagy mint egy ilyen szomjas szarvas. Annyira vágyom rád, Istenem. És azt írja, hogy úgy kívánkozik a lelkem hozzád, mint a szarvas a folyóvízhez. Nem egy tóhoz, nem egy kúthoz, nem egy pocsolyához, hanem a folyóvízhez. Isten egy folyóvíz, egy élővíz. Nem állóvíz, nem posat víz, sosem unalmas víz, sosem a megszokott, hanem egy dinamikus, élő, friss, tápláló, szomjoltó forrásvíz. És ezért vágyódik Dávid annyira utána. A szarvas nem olyan, mint a teve, hogy a hátán hordja a víztartalékait, hanem a szarvasnak el kell jutni a forráshoz, hogy igyon. És ugyanilyen a keresztény ember, hogy nincsenek magában megelégítő dolgok, hanem el kell jutni a Istenhez. Ott kell lennie Isten előtt, hogy megelégedett legyen. Így folytatja Dávid, Isten után szomjazik lelkem az élő Isten után. Mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt? Valószínűleg Dávid, amikor írta ezt a Zsoltárt, akkor éppen úgy gondolják sokan, az Absalom lázadás ideje volt, amikor elszakadt Jeruzsálemtől, amikor el kellett menekülnie onnan, és távol került a szövetség ládájától, távol került attól a helytől, ahol Isten szokta imádni. És így kiállt sóvárog, hogy mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt. Isten után szomjazik a lelkem, az élő Isten után. Így kiállt a szívéből. És ebből, amit itt mond, kihallatszik az, hogy így vágyik arra, hogy Isten segítsen neki, de valahogy késik a segítség. Voltál már ilyen helyen, amikor kiáltottál Istenhez, és látszólag Isten nem csinált semmit. Amikor csak imádkozol, és mintha egy bronz menyezet lenne, nem az ég, és így visszapattanak az imáid, és mintha Isten nem is hallaná, amit mondasz. És azt írja, hogy mikor mehetek el, hogy megjelenjek előtted. Ez azért eléggé próbára teszi a hitünket, nem? Amikor Isten megválaszolja az imánkat, akkor szárnyakat kapunk. Hú, Uram, annyira örömet okoz, amikor Istennek megtapasztaljuk ezt az ima válaszait, de amikor nem, az komoly hitpróbát jelent. És azt mondja utána, hogy könnyem lett a kenyerem éjjel és nappal, ez jót nem jelent. Mert egész nap ezt mondogatják nekem, hol van a te Istened? Nem elég, hogy ennyire küzd Dávid bent, még az ellenségei is a fejéhez vágják, hogy na Dávid, hol van az az Isten, akit te emlegettél, akiben úgy bízol? És az ellenség nagyon szereti ezt csinálni. Hol van a te Istened, amikor valami nehéz történik? És ezt írja Dávid utána. Kiöntöm a lelkemet, és arra emlékezem, hogy milyen tömeggel vonultam, és hogyan vezettem Isten házához hangos újongással és hálaénekkel az ünneplő sokaságot. Dávid így reagál. Kiöntöm a lelkemet, és arra emlékezem azokra a dolgokra, amiket megcselekedtél az életemben, a különleges dolgokra. És itt az első dolog, amire szeretném a szemedet vonni, ami segít a depresszió idején, segít a lenyomottság pillanatában. Itt mondja Dávid, kiöntöm a lelkemet, és emlékezem arra, amit tettél. A legjobb dolog, amit tehetünk, amikor lenyomottak vagyunk, hogy így emlékszünk arra, amit Isten már megcselekedett az életünkben. Azokra a dolgokra, amiket már Isten megtett bennünk. Azokra a dolgokra, amire úgy tudunk visszagondolni, mint egy emlékkő. Emlékeztek, amikor Izrael átvonult a Jordán folyón, akkor Isten arra kérte őket, azt parancsolta nekik, hogy állítsanak föl emlékköveket. Hogy ami ott történt, arra mindig emlékezzenek, sőt nem csak ők, hanem a fiaik és annak a fiai is. Hogy mindig visszatekintsenek arra, hogy ott Isten valami nagy és különleges dolgot tett. amikor a dolgok nem állnának olyan jól, és szükségük lenne arra, hogy bízzanak egy olyan Istenben, aki a folyót meg tudja nyitni előttük, akkor tudják, hogy Isten ezt már megtette a múltban, hogy Isten erre képes. Vannak ilyen emlékkövek az életedben, amire vissza tudsz nézni? Amik, mint egy szikla állnak akkor, amikor minden más inog, és te látod, hogy Uram, igen, te valami nagy és különleges dolgot tettél az életemben. És azt mondja, hogy Dávid, hogy én kiöntöm a lelkemet előtted, és visszaemlékezem arra, hogy vonultunk a templom felé, és ahogy együtt voltunk, és milyen különleges volt Istenem. Miket tett Isten érted a múltban? Lehet, hogy érdemes lenne egy ilyen emlékkő naplót írnod. Pár dolgot leírni, akár itt, de lehet lapra is, hogy miket tett Isten az életedben. Vannak olyan emberek, akik a múltban mindig a rosszra emlékeznek. Úgy emlékeznek, hogy igen, 10 évvel ezelőtt emlékszel akkor, amikor leégett a házunk, és ahhoz igazítanak mindent, vagy amikor a macskánkat elütött egy autó, stb. És mindig, mivel így a rossz jut eszükbe a múltból. Én azt gondolom, hogy nekünk annyi minden van a múltból, amit megragadhatunk ilyen biztos kősziklaként. Én azt gondolom, az egyik dolog, amire ez a Zsoltár tanít, hogy emlékezzünk meg Isten áldásairól az életünkben. Amikor úgy tűnik, hogy minden nehéz, minden súlyos a lelkünkben is. Emlékezz meg ezekről az áldásokról. Én nekem vajta, az mindig egy ilyen pont az életemben. Érdekes, mert az az időszak egy nagyon nehéz időszak volt számomra, amikor lekerültem vajtára. A munkakörülmények, a stressz, a felelősség, meg sok minden más nagyon nehézé tette azt az időszakot, de én mindig úgy gondolok vissza, hogy Isten egy hatalmas dolgot végzett el benne. Ott voltam azon a helyen, ahol Isten látni akart, és Isten teljesen átformált. És én ott kaptam egy elhívást Istentől, hogy legyek lelkipásztor. Erre mindig úgy tudok visszatekinteni, hogy igen, Isten, ezt tőled kaptam, ezt te voltál, te fordítottál az életemben, amikor én nem is igazán tudtam, hogy mit szeretnél velem kezdeni. Ezért olyan szomjas Dávid Isten után, mert ezekre a dolgokra emlékezik. Vannak ilyen dolgok a te életedben, amik így meghozzák a szomjúságodat Isten után? Uram, emlékszem, hogy milyen jó vagy. Emlékszem, hogy mennyire megáldottál. Emlékszem, hogy milyen volt a Szentlélekből részesedni, és vágyom rá újra. Szeretnék újra inni az élő vízből. És ezt írja a 6. versben. Miért csüggetsz el lelkem? Miért háborogsz bennem? Bízál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért. Dávid itt magához beszél. Hogyha ezt valaki az utcán csinálja hangosan, akkor kicsit így fura, nem? Tehát így magához beszél. Nincs is más körülötte, pedig ez egy nagyon jó dolog. Ne próbáld ki az utcán, hogyha nem akarod, hogy bolondnak nézzenek, de egy olyan dolog, amit keresztényként megtanulhatunk, szólni a saját lelkünkhöz. Mert Dávid itt ezt teszi. Miért csüggetsz el lelkem? Mint lehet, hogy tükörbe is nézni. Dávid, mi bajod van? Mit csinál? Miért háborogsz? Mi bajod van már megint? És ez egy olyan dolog, amit néha, lehet, hogy csak férfiak csinálják, de lehet, hogy nők is, nem tudom, hogy így magunkkal így megszoktunk beszélni, hogy Tamás, mit csinálsz? Szinte így megkérdezem magamat, hogy miért viselkedsz most így, ahogy viselkedsz? Amikor a fej tudja, hogy mit kéne csinálni, de a szív valahogy nem. Vagy a gondolkodásunkban tudjuk, hogy mit kéne csinálnunk, de az érzéseink valahol máshol vannak. És akkor nem baj, hogyha az ember az értelmével szól a saját lelkéhez. Hogy Tamás, most nem jó irányba mész, most épp nem jól döntés hozol. Miért csinálod ezt? Miért háborogsz? Ez a Zsoltár tanít minket arra, hogy hogyan nézzünk szembe az ilyen nehézségekkel. Az első az volt, hogy emlékezz Isten áldásaira, a másik, hogy beszélj a saját lelkedhez, és emlékeztesd magad Isten igazságaira. Ezért oly fontos, tesóm, ez nem egy ilyen dedós iskolai dolog, hogy megtanuljunk igeverseket kívülről. Ez nem egy ilyen, Tamás, igen, emlékszem meg a vers tanulás, azt is utáltam. De most igeverseket tanulhatsz, ez igazság, nem holmi fura költemény. Tanuld meg, mert akkor, amikor kell, a Szentlélek emlékeztet rá, és tudod magad visszahozni az igazság helyére. A depressziónak az egyik nagy csapdája az, hogy olyan helyre visz, mint egy barlang, ahol nem látsz világosságot. És arra van szükségünk azon a helyen, hogy valaki világosságot hozzon. És ez a személy te magad lehetsz saját magad számára. Amikor azt mondod, hogy de Isten igéje azt mondja, hogy én ugyanaz vagyok minden nap. Ő az út, az igazság és az élet. vagy hogyha megvalod a bűnöd, én megbocsájtom, azt megtisztítalak, és megbocsájtom, és megtisztítalak minden gonoszságtól. És azon helyen tudod magad emlékeztetni Isten igazságára, beszélhetsz a saját lelkedhez. Azt mondja itt Dávid, miért csüggedsz, miért háborogsz? És ebben a két Zsoltárban egy csomó ilyen miért kérdés van. Miért ez, miért az? Te ilyen miértező ember vagy? Szeretsz ilyen miért kérdéseket feltenni? Általában nem jó. Vannak helyzetek, amikor jó megkérdezni, hogy miért. De sokszor a miért kérdéseink hitetlenséget mutatnak, mert nem értjük, és nem fogadjuk el, uram, miért van ez, vagy miért nincs az, miért történt ez, vagy miért nem történik az, általában nem jó. Miért háborogsz, miért csinálod ezt? Helyette emlékeztesd magad Isten igazságára, és itt a parancs, amit Dávid mond magának. Dávid, nézz a tükörbe, bíz Istenben. Ez egy olyan dolog, amire emlékeztetheted magad. És én ahogy visszagondolok a szolgálatom, itt Vácon 9 évére, nem tudom elmondani, hányszor volt erre szükségem. Hogy csak mondjam magamnak, hogy Tamás, bíz Istenben, mert Isten hűséges, Isten munkálkodik. És újra mondanom kellett magamnak, bíz Istenben, még látni fogod az ő szabadítását. Olyan, mint a fény a barlangban, Isten igazsága. Dávid beszél magához, de a dolgok nem múlnak el, a depresszió nem illan el egy pillanat alatt, hanem így folytatódik a második fejezet. Kérek valakit, hogy olvassa fel a 7-től a 12. versig. Kérlek. Ez a fejezet, köszönöm szépen, olyan, mintha az előző lenne, nem? Úgy is ér véget. Olyan, mintha egy következő hulláma jönne ennek a mélységnek, ennek a depressziónak. És egy kicsit csalódott lennék akkor, hogyha ez a Zsoltár a 6. versnél befejeződne. Azt mondaná, hogy a mélyben voltam, sóvárgok utánat, kiöntöm a lelkem, bízál Istennek, és minden megoldódik. Általában ez nem így szokott működni. Hanem lehet, hogy a lelkünk fölemelkedik, utána még jön még egy hullám. És itt a következő hullám. És mit csinál Dávid? Azzal kezdi a Zsoltárt, Istenem, ezt a 7. verset, Istenem, elcsügged a lelkem. Újra ott van. Újra elcsügged, újra elfáradt, elgyötört. De mit csinál? Azt mondja, visszagondolok arra, te rád gondolok a Jordán földjéről és a Hermonról, a Micár hegyéről. Visszagondol egy olyan pontra, amikor ott járt a Jordán forrása vidéke, ez a Hermon, Izrael északi része, gyönyörű vidék, nem jártam ott, csak képeket láttam. Innen ered a Jordán folyó. Itt van a forrása. De azt mondja itt Dávid a 8. versben, hogy örvény, örvénynek kiállt, zuhatagjait hangjában minden habod és hullámod átcsapott fölöttem. Ez az a hely, amikor esik az eső, akkor ez a kicsi patak, ez egy hatalmas zúgóvá változik. Zúdul le a sziklán a víz, mint egy ilyen hegyi patak. És Dávidnak ez jut eszébe, hogy örvényed, örvénynek kiállt, zugatagjai hangjában minden habod és hullámod átcsapott fölöttem. A lelkünk így tud háborogni. A lelkünk így tud örvény lenni. Örvény, örvénynek kiállt. Ez egy nagyon nehezen fordítható igevers. És én azt gondolom, hogy szól arról is, hogy a lelkünk tud háborogni, hogy a zuhatagban a hullámok átcsapnak felettünk, de sokkal inkább szól Istenről. Hogy Isten mélységei hívnak minket is mélyebbre menni. Hogy Isten örvényei vonnak minket, hogy menjünk mélyebbre. Megszólítja az ember mély helyeit. Észrevetted már, hogy amikor az ember lent van, amikor mélyen van, akkor mennyivel komolyabbá tud válni az ima élete? Hogy mennyivel őszintébben tud Istenhez fordulni? Isten örvényei örvényekért kiáltanak. Isten mélysége kiált a mi mélységeinkért. És azt mondja utána, hogy nappal szeretetét rendeli mellém, éjjel énekét ad, éneket ad a számba, imádságot életem Istenéhez. Ez nagyon tetszik nekem. Dávid felismeri, hogy Isten itt azt a szót használja, hogy Úr, nem Elohim, hanem Jahve, a szövetségkötő Isten, a szeretetét rendeli mellém, az, aki mindig hűséges. Ő éneket ad a számba, imádságot életem Istenéhez. Dávid azon a ponton, amikor elcsügged a lelke, akkor gondol Isten áldásaira, emlékezik azokra a dolgokra, amit Isten tett az életében, beszél a saját lelkéhez, és a harmadik dolog, hogy eszébe, magának eszébe juttatja azt, amit Isten szólt hozzá. Amikor fiatal hívő voltam, akkor nagyon sok olyan hamis gondolatot hoztam magammal, ami még abból az életemből volt, amikor nem Istennel jártam. Úgy tekintettem magamra, ahogy mások beszéltek rólam, és nagyon sok sérülésem volt ebből. És Isten egy keresztény pólón keresztül szólt hozzám. Egy srácnak a pólójának a hátára volt írva az, hogy ki vagyok én Krisztusban. És igeversek voltak rajta. És én így lefagytam. Ott álltam és olvastam végig az igeverseket. A srác háttal volt nekem, ugye nem is láttam, hogy mi történik. De mindegyik igevers betalált nekem. Mert igeversek voltak azzal kapcsolatban, ahogyan Isten néz rám, ahogy Isten tekint engem. És Isten elkezdte kicserélni az én gondolataimat arra, hogy Isten tekint engem. Utána én annyira felelkesültem, hogy kikerestem még egy csomó mindegyiket, és leírtam egy lapra, hogy az új személyazonosságom Krisztusban. És kerestem azt, hogy Isten hogyan gondolkodik róla, miket mond nekem, hogyan lát engem. És ez megszabadított engem ezekből a hamis gondolatokból. Megszabadított ezekből a depresszív gondolatokból. Hogy én nem vagyok értékes, nem vagyok senki, engem sem. És nem föltupírozta Isten, hogy de Tamás értékes, hanem az igazságot mondta el, hogy Krisztusban szent vagyok. Hogy minden bűnömet megbocsájtotta. Hogy én Isten gyermeke lettem. Hitáltal, kegyelemből, amikor megtértem. Ha szeretnéd, én odaadom neked ezt a lapot. Olvasd el, tanuld meg az igeverseket, és engedd, hogy ezek az igeversek szabaddá tegyenek ebben. Dávid, amikor itt van ezen a csüggedés helyen, azt visszaemlékezik ezekre a dolgokra, amit Isten szólt hozzá. Ezt mondom Istenemnek, kőszálamnak, miért felelkeztél el rólam? Miért kell gyászban járnom? Miért gyötör az ellenség? Újra a miért kérdések. Érezted már úgy, mintha Isten elfeledkezne rólad? Két éve történt, amikor az Árpád iskolába jártunk, nyílt nap volt, elvittük Márkót, ugye őt szerettük volna beiratni az iskolába, Sárival voltunk ott, és akkor volt Barnabás újszülött. Sárival ültünk bent a szülőknek szóló előadáson, a Márkó ben volt a tornateremben, és megbeszéltük, hogy ha vége, akkor elmegyünk Márkóért, és úgy megyünk haza. Na, Sárinak hamarabb kellett hazamennie, mert valami gond volt Barnabással, és elment. És én azt hittem, hogy ő bemegy a tornaterembe, megfogja Márkót, és hazamegy. Hát nem így történt, viszont én azt hittem, és elindultam hazafelé. És Márkó meg ott maradt az Árpádban. Kb. Félúton jártam, gyalog voltam, amikor fölhívtam, hazatelefonáltam, hogy na, hogy vannak, Márkó rendben van, stb. És Márkó az iskolában van. Hát futás vissza. És nem telt el sok idő, egy 15-20 perc, de hát Márkóban egy világ omlott össze. Nem is azért, mert megijedt, mert ott volt a nagynénénk, a iskolában tanít, hanem mert csak így rá volt írva az arcára, hogy apa, ti elfelejtettél engem. És így látom, hogy mennyire rosszul esik neki. És Dávid azt mondja itt ezen a helyen, hogy Uram, miért feledkeztél el rólam? Ez egy annyira fájó érzés lehet, nem? Amikor Istennel kapcsolatban érzed ezt. Ez egy hazugság. De mégis a lelkünkben tudjuk ezt érezni, hogy miért kell gyászból járnom, miért gyötör az ellenség. Tudjátok, hogy ilyen helyen egyedül a hit a válasz. Egyedül a hitünk tud választani egy ilyen helyen, amikor az érzéseink ezt mondják nekünk, és ezért írja ezt Dávid a 12. versben, miért csüggedsz el lelkem, miért háborogsz bennem, bízál Istenben. Amikor úgy érzem, hogy elfeledkezik rólam Isten, amikor úgy érzem, hogy gyászban kell járnom, mintha a csontjaimat tördelnék. Én nem tudom, hogy miről beszél Dávid, lehet, hogy egy fizikai baja is volt. Amikor gyaláznak az ellenfeleim, mert egész nap azt mondogatják, hol van a te Istened? A hit a válasz ezen a helyen. Azt mondja Dávid, hogy bízzál Istenben. Mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek. Nehézségben vagy most? Lehet, hogy sokan javasolnak, vagy tanácsolnak téged, hogy mit tegyél. Nem tudom, hogy jó vagy rossz tanács. De az biztos, hogy ez a legjobb. Bízál Istenben. Ja, kösz Tamás. Pedig tényleg ez a válasz. Tedd a szemed vissza Istenre. Bíz benne. Ez a szó, hogy bíz, ennek három magyar szó is leírja a jelentését. Egyik az, hogy bízol, a másik az, hogy vársz, a harmadik, hogy reménykedsz. Bíz, várj, reménykedj. Bíz, várj, reménykedj. Amikor az érzéseid mást mondanak, amikor inogsz, amikor csüggetsz, nézz vissza Istenre. Vannak olyan emberek, akik úgy süllyednek bele a depresszióba, hogy nem teszik ezeket. És azt csinálják, hogy mindenkit próbálnak lehúzni a maguk helyére, hogy közösséget találjanak. Ismersz ilyen embereket, nem? Akik próbálnak lehúzni másokat, hogy végre valakinek a szemébe tudjanak nézni, mert annyira lent érzik magukat. Így is lehet közösséget találni, csak akkor még egy ember van, aki szükségben van. Nem biztos, hogy ez a jó megoldás, hanem az, hogy fölnézel Istenre, és Isten fölemeli a lelked. Nem a körülmények megváltozása segít, hanem ahogy a szemünk visszakerül rá, a forrás elkezd újra táplálni minket, az élő víz, ami után a szerző annyira sóvárog. Ezen a helyen a vallásos dolgok nem segítenek. Ja, elmegyek a gyűlőbe, majd ott jobb lesz. Nem, nekünk Isten kell. Nekünk az Úr kell. Bíz Istenben. Várj rá. Csendesedj el előtte, és gyönyörködj benne. Na, most jön a harmadik fejezet. Szeretném, hogyha valaki ezt fölolvas. Kösz, Tibi. Köszönöm szépen. Ez a harmadik fejezet. Már túl vagyunk kettőn. Két hullámon jön a harmadik. Lehet, hogy te tudnál egy negyedik, egy ötödik, egy hatodikat is írni, de a megoldás mindig ugyanaz. Mindig ezzel ér véget minden fejezet. Miért csüggedsz el lelkem? Miért háborogsz bennem? Bízál Istenben. És míg meglátod Isten jóságát, Isten szabadítását, mindig így fog véget érni, minden hullám. Elhiszed nekem? Nem tudom, hogy éppen benne vagy egyben, egy ilyen nehézségben, vagy egy ilyen lehúzó helyzetben, hogy elcsüggettél, elbátortalanodtál. Mindig ez a megoldás. Erre tanít minket ez a Zsoltár. Éppen a szerző, szerintem Dávid, akinek a Zsoltárát Kóra fiai megzenésítették, azt mondja, hogy körbe vagyok véve igazságtalan emberekkel, hűtlen emberekkel, alattomos álnok emberekkel. Ezt ugye mi nem nagyon ismerjük, ezt az állapotot. De hogy nem ismerjük, hiszen egy ilyen bűnös világban élünk. Körül vagyunk véve hűtlen, álnok, rossz akaró, igazságtalan emberekkel. Az igazság, hogy mi is azok voltunk. Remélem, már nem vagyunk. Mi is azok voltunk, mielőtt megtértünk. De aki ebben a világban él, az körül van véve ilyen emberektől. És Dávid, vagy Pál írja ezt a korintusbelieknek, hogy ha el akarnánk távolodni az ilyen emberektől, akkor el kéne mennünk ebből a világból, 1. Korintus 5. vers. Akkor fogunk megszabadulni ettől a nehézségtől, amikor már nem ítélünk, amikor fölhasson a trombita, és elragadtatunk innen. Na, de addig viszont szembesülünk ezzel. De miért vagyunk még mindig itt, mondhatnád, ha nem lenne jobb otthon? Dehogy nem jobb lenne otthon. De azt mondja Jézus, hogy mi vagyunk a föld sója. Mi vagyunk a földnek a tartósítója. Isten rajtunk keresztül akarja elérni ezt az elveszett világot. Uram, mielőtt hazahívsz minket, ments meg sokakat rajtunk keresztül. De azt mondja Dávid, szolgáltas nekem igazságot, és perelt peremet a hűtlen néppel szemben. Alattomos és állok emberektől, ments meg engem. Kicsit tele van már a pohár, nem? Azt úgy hangzik ez, hogy szolgáltas nekem igazságot, hiszen te vagy oltalmazó Istenem. Miért taszítottál el engem? Miért kell gyászban járnom? Miért gyötör az ellenség? Újra miért? 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 Érezted már magad így? Te vagy oltalmazó Istenem, mondja ő. De miért taszítottál el engem? Hol vagy most, amikor szükségem van rád? Mit tehetünk ezen a helyen? Már pár dolgot megnéztünk. Visszagondolunk Isten áldásaira, Isten munkájára az életünkben, azokra a dolgokra, amit szólt hozzánk. És itt van egy újabb, azt mondja Dávid, 3. vers, küldd el világosságodat és igazságodat, azok vezessenek engem. Szuper! Mit jelent ez? Küldd el világosságodat és igazságodat. Tudom, mit jelent ez szerintem? Egy másik Zsoltár válaszol erre. 119. Zsoltár, 109. verse. A te igéd mécses. A te igéd az életem világossága. Mécses lábam előtt. Nem egy nagy reflektor, ami távol világít, és belátjuk vele, amire nézünk, hanem oda világít a lábunk elé, hogy tudjuk, hogy hova kell lépnünk. Isten igéje a világosság a sötétben. Isten igéje az, amit ki tudunk nyitni egy olyan helyen, amikor lent vagyunk a mélyben. Benn vagyunk a barlangunkban. Ott ülünk Dávid mellett a depresszióban. És azt tudjuk mondani, hogy küldd el a világosságodat, Uram. Kinyitjuk az igédet, és Isten igéje elkezd szólni hozzánk. Megélted már ezt, amit Isten igéje meg tud tenni? Hogy élő és ható, kinyitod, és szól hozzád. Világosságot beszél az életedbe. Szól ahhoz azon a helyen szól, ahol éppen tartasz. És nem kell ahhoz tudni, hogy jaj, melyik rész is szól erről, melyik levele is, nem jut eszembe. Nyisd ki, ahol éppen tartasz, olvasd azt a részt, ahol éppen abba hagytad, és Isten igéje szólni fog hozzád. Azzal kapcsolatban, ahol éppen tartasz. Mert Isten igéje élő és ható. És a Szentlélek szól rajta keresztül. Küldd el a világosságodat, küldd el az igazságodat. Itt van a kezünkben. Engedd, hogy világosság legyen neked, amikor lent vagy a mélyben. Nyisd ki az igét, és szóljon hozzád Isten igéje. Ez az igazság, és a Szentlélek világosságát teszi azt az életünkben. És azt mondja Dávid, hogy vigyenek el szent hegyedre és hajlékaidba, hogy eljussak Isten oltárához, Istenhez, akinek újongva örülök. Hadd magasztaljak hárfával, Isten, én Istenem. Nem a körülményeinknek kell megváltoznia, hogy a kedélyünk jobb legyen, vagy hogy a lelkünk tudjon örülni és újongani Isten előtt. Hanem erre van szükségünk, hogy Isten világossága, Isten igazsága örömöt adjon a szívünkbe. Ahogy itt írja Dávid, hogy újra magasztalásra vonjon, hogy erősítsen minket a vele való kapcsolatunkba. Istenem, én Istenem, akivel nekem kapcsolatom van. Én hajlamos vagyok elcsüggedni. Lehet, hogy jól leplezem, de én nekem sokszor kell ezt végig boxolnom magamban. Én is hajlamos vagyok magamat elcsüggeszteni, a dolgok, amiket látok, az pluszban, és még az ördög is igyekszik ezen. De Isten a kezembe ad egy tanító költeményt, hogy mit tegyek ezen a helyen. És hogyha te is szeretnél felül emelkedni, vagy szembenézni a depresszióval, az elcsüggedéssel, akkor figyelj oda arra, amit itt mond Dávid. Dávid azt mondja itt az utolsó fejezetben, hogy én futok Isten igéjéhez. A 107. Zsoltár írja azt, hogy Isten elküldte az ő igéjét, és az meggyógyított minket. Miért csüggedsz el, lelkem? Miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek. Miért érzed magad így? Miért háborogsz? Nincs okod rá. Szól saját magához. Nincs kifogásod erre. Egy nálam sokkal okosabb vagy bölcsebb ember mondta ezt, hogy sose add fel azt, amit tudsz, azért, amit nem tudsz. Azokon a helyeken, amikor elcsüggedsz dolgok miatt, mert nem értesz, nem látod, nem tudod, akkor ne add fel ezeket ezért azokat a dolgokat, amit már tudsz Istenről. Érted? Nagyon fontos, hogy azon a helyen, amikor valamit nem látsz, nem tudsz, és nem értesz, akkor arra gondolj, amit már tudsz, amit értesz, és már láttál. Arra gondolj, hogy erősítse a lelkedet. Ne add fel ezeket a dolgokat. El ne engedd. Emlékezz vissza Isten áldásaira. Emlékezz, hogy mit szólt hozzád. Hogy hogyan jártál vele. Miket mondott neked. Mit mond az ő igéje. És engedd, hogy azok az ígéretek, amiket Isten itt leírt, az meggyönyörködtesse benned ezt a... hogy újra gyönyörködésre vonjon téged. Amikor úgy érzed, hogy Isten nincs veled, amikor nem válaszol, akkor tudd, hogy Isten veled van, mert megígérte. Miért csüggedsz el, lelkem? Miért háborogsz bennem? Bízál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek. Igaz rád ez ma? Lehet, hogy énekelned kéne ezt magadban, ezt a Zsoltárt. Egyébként az eleje megvan, én megvan, hogy mondják, zenésítve. Mint szarvas, Zsóf ismered esetleg? Igen? Szuper, akkor ez tényleg nem? Jó. Én nem éneklem, mert itt elmenekültök. Énekeld ezt a szívedben. Bíz újra Istenben. Emlékeztes magad erre, bíz újra Istenben. Pál írja ezt az Efézus belieknek, és ezzel zárom. Erősödjetek meg az Úrnak erejében, hogy megállhassatok a támadás idején. Remélem, kaptál segítséget ehhez ma. Én szeretném megkérdezni, hogy van-e közöttünk olyan ma, akinek szüksége van imára. Nem hozunk zavarba azzal, hogy elmond, hogy mi baj, vagy hogy miért csüggedsz, vagy miért vagy lent. De ha gondolod, akkor tedd fel a kezed, és imádkozunk érted. Magasabbra egy picit, hogy lássuk. Ja, köszi, na oda fogunk menni. Jó? Így nem akarunk zavarba hozni titeket, viszont szeretnék imádkozni értetek. Jó? Egy páran, gyertek, keljünk föl, és menjünk.